Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! A szombati hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete, most a 15-től a 21. versig felolvasom, és azután egy-egy kifejezésnél szólnál megállunk, és erről fogunk közösen gondolkodni, hogy mit jelent ez a szó a Szentírásban, illetve általában a teológiában vagy az egyházban. Jézusról van szó, sokan utána mentek, s ő mindnyájukat meggyógyította, de szigorúan megtiltotta, hogy terjesszék a hírét. Így beteljesedett Izajás proféta jövendőlése, aki ezt mondja, ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, még győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a pogány népek. Úr Jézus Izajás profétát idézi. Izajás, tudjuk, hogy a négy nagy proféta közé tartozott, ugye Izajás, Ezekiel, Jeremiás és Dániel. Izajás édesapja Ámosz, akit mint a zsidó, mint a keresztény források gyakran összetévesztenek Ámosz profétával. A babiloni Talmud szerint Ámosz Amacia király fivére lehetett. Magáról, Izajás profétáról keveset tudunk. Uzia király halála évében, Krisztus előtt 740-ben profétai küldetést kapott. Erről ugye a 6. fejezetben olvasunk. Ekkor már nős volt, mert 3 év múlva fiával a karján jelent meg Aház király előtt. 2 fia, akiket név szerint is ismerünk, az egyik Sear Jashub, ami annyit jelent egy maradék visszatér, és a Maher Salash Hashbaz, ami annyit jelent, hogy rabol gyorsan, prédálj hamar. A profétával együtt jel és tanítás volt Izrael számára. Több szakember szerint Izajás a jeruzsálemi arisztokráciához tartozott, de érvelésük nem meggyőző. Inkább Izajás nyelvéből, kifejezéseiből lehet kikövetkeztetni, képei városi életre utalnak, és érdeklődése középpontjában is város áll. Ahogy leírja a ruházatot, az ékszereket és az énekeket, a városi környezetre vall. Ifjúkorában béke és jólét volt. Edomot legyőzték, és Elaton át Jeruzsálembe áramlott kelet gazdagsága. De Izajás meghívása idején fordulatot jövendölt. Mint más proféták, Izajás is látomásban kapta küldetését. Önként ajánlotta fel magát Istennek, erről olvasunk a 6. fejezetben. Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt, kit küldjek el, ki megy el nekünk. Így válaszoltam, itt vagyok, engem küldj el. Föllépése közvetlenül az Ámosz és Ozeás utáni időre esik. Az Asszíria romlását illető jövendőlésben és Isten népe iránti szeretetének szemlélésében teljes összhangban van Ozeással, de találunk érintkező pontokat Mikeással is, aki a kortársa volt. Mindketten szót emeltek a társadalmi igazságosságért, melyet a városi élet föllendülésével a gazdagok és a hatalmasok közül némelyek háttérbe szorítottak. Izajás abban, mint más kortársát fölülmúlta, hogy a régit és az újat egyaránt hitelt érdemlően tudta tanítani. Meggyőzően hirdette, hogy Isten ítéletének ideje elérkezik, hogy a népnek és Dávid házának egy maradéka fönnmarad, s hogy csak a bizalommal párosult hit révén lehet megmenekülni. Izajás, Uzia, Jottam, Aház és Hiszkia korában működött, olyan időben, amikor Jeruzsálemet 2-szer is ostromolták. Izajás erkölcsileg mindkét alkalommal erősítette a népet és az uralkodót. Hogy Krisztus előtt 701 után mi történt, arról nem lehet egyértelmű képet alkotni. A babiloniai Talmud szerint Izajás Manasse idejében mártír halált halt, és ez a fölvetés összekapcsolható Királyok második könyvével és Jeremiás proféta könyvének második fejezetével, a Királyok második könyvében 21. fejezetben ez áll: Manasse ártatlan vért ontott, annyit, hogy teljesen elöntötte Jeruzsálemet egészen fönti határáig, nem tekintve azt a bűnét, hogy Júdát tévútra vezette, hogy azt tegye, ami gonosznak számít az Úr szemében. Egy másik hagyomány szerint, melyet a keresztény szerzők, tehát közöttük Justinus vagy Tertullianus, az apokrif irattok és talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezete őriztek meg. Izajást ketté fűrészelték, a palesztinai Talmud ehhez a legendához hozzácsatolja azt a történetet, hogy egy fa üregébe menekült. Mi műve, Izajás könyve, az ehhez fűződő apokrifek. Tehát például Izajás vértanúsága, ez az ószövetségi apokrif iratot első ízben Origenész említi. Valószínűleg a Krisztus előtt első században írták héber nyelven, de egészében csak etióp, töredékesen görög, illetve latin nyelven maradt fenn. Terjedelmét illetően eltérnek a nézetek. Manasse üldözi a profétát, elfogták és ketté fűrészelik. Az alapgondolat a vértanúság tiszteletére utal, és valószínűleg a makabeusok koráig nyúlik vissza. Kedves testvérek, ahogyan a mai hittanóra kezdetén említettem, Úr Jézus a Máté evangélium 12. fejezetében idézi Izajás proféta jövendőlését, aki ezt mondja: ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem vitatkozik, s nem kiabál, szavát sem hallják a tereken, a megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, míg győzelemre nem viszi az igazságot, az ő nevében bíznak a pogány népek. Tehát, ahogyan hallottuk, Izajás itt az Úr szolgájáról beszél, és sokan a biblikusok közül Úr szolgájában magát, az Úrunkat, Jézus Krisztust vélik fölfedezni. Amikor ugye ezeket a szavakat, ezeket a részleteket főleg nagy héten olvassuk a liturgiában, tehát közvetlenül Jézus szenvedése előtt, akkor, amikor olvassuk Izajás profétának az Úr szolgájáról szóló jövendőlését, akkor mintha csak a szenvedő Krisztust látnánk. Tudnunk kell úgy azonban azt is, hogy ez 700 évvel körülbelül Krisztus szenvedése előtt történt. Az Ószövetségben maga kifejezés, Isten szolgája, vagyis Ebed Jahve, valójában bármelyik igaz hitű izraelitára vonatkozhatott. Mégis vagy alázatból alkalmazták saját magukra, vagy olyan megtisztelő elnevezésként éltek vele, melyet Isten adott választottainak. Tehát például ezért a Szentírásban is Ábrahámot Isten szolgájának nevezi, vagy Jákobot, Mózest, Józsué, Dávidot. Dávidot például 29-szer úgy szólítja, említi, mint az Úr szolgáját, a tovább Salamon vagy Jeruzsálem, Zerubábel. Sőt, egy-egy esetben olyan nem Izrael fiai közül való személynek is ezt a megszólítást adja, mint Círus, Nebukadnezár. Izajás 41. fejezetében olvassuk a 8. és a 9. versben: és te, Izrael, én szolgám, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak ivadéka, te, akit a föld határairól hoztalak elő, és a világ végéről hívtalak meg, te, akihez így szóltam, szolgám vagy, kiválasztottalak, ezért nem vetlek el. Izajásban a négy Izajáshoz szóló éneket lehet elkülöníteni. Ugye itt érezzük, hogy valójában a szerző nem feltétlenül Izajás proféta volt, ezért is azért a biblikusok Deutero Izajásnak szólítják. A mai egzegéták, tehát a Biblia magyarázók, ezek szerzőinek magát, tehát másodlagos Izajást, vagy valamelyik közeli tanítványát tartják. Tehát ez a Deutero Izajás különféle profétai jövendőléseket fűz össze meglehetősen lazán, és ezek közé a négy ének jól beilleszkedik. Némely fölvetés szerint az énekek drámai formája kultikus alkalmazásra utal. Ugyanakkor értelmezésük az Ószövetség legvitatottabb kérdése, mert az Izajásnak alakja több kérdést is fölvet, és ezeket roppant nehéz összhangba hozni. Először is kérdés, hogy az Izajás alakját kollektív fogalomként kell-e értelmezni, vagy egyedileg. A kérdés ezért vetődik fel, mert az Úr szolgája kifejezés a szövegben az ismeretlen személyen kívül Izrael népére is vonatkozik, amin ismét vagy az egész népet lehet érteni, vagy csak azt a szent maradékot, a proféták és papok nemzetségét. A kollektív értelmezésnek ellene szól, hogy az Úr szolgája Istentől kapott küldetést teljesít, és küldetése nem csak Izraelhez szól, hanem a pogányokhoz is. Hozza a törvényt, melyet Izraelnek meg kell tartania, és térít a pogányok között. Aztán sokak helyett szenved, így részt vesz Isten üdvözítő művének megvalósításában. Közösséget vállal és együtt érez a néppel, és magára vállalja azt a küldetést, melyet Izraelnek kellene a nép között betöltenie. Az egy személyként való egyedi értelmezés terén eltérések is, nehézségek is mutatkoznak. Mindenek előtt a profétai királyi párhuzam vonatkozásában. Vajon az Úr szolgájában ezt a másodlagos Izajást, illetve a vele kortárs ismeretlen profétát, egy új Mózest kell ellátni, vagy eljövendő profétára kell inkább gondolni Jeremiás mintájára. Akár így, akár úgy, annyi bizonyos, hogy a profétai elemek az Úr szolgája alakjában úgy tevődnek össze, hogy eszményi profétává avatják, és a profétát a legtisztábban állítják elénk. Korábban egy-egy történet szemére is vonatkoztatták, mégpedig azért, mert a szókészlet szembeötlően királynak találják. Újabban kivált az úgynevezett északi iskolák a mitikus-kultikus magyarázat felé hajlik, ami szerint az Úr szolgájáról szóló énekek valójában az új év ünnepének liturgikus szövegeit foglalják magukban, proféták átdolgozásában. Babilonban a király, aki a termékenység istenének tiszteletére a kultikus cselekményeket végezte, vezeklőként végigjárta haldokló és újjáéledő istenségnek az útját, hogy így a következő esztendőre kiérdemelje a boldogulást és a jólétet. Csak hogy ennek a fölfogásnak ellene mond, hogy a király, mint Tammuz Isten képviselője és az Úr szolgája közt áthidalhatatlan különbségek mutatkoznak. Először is Babilonban nyoma sincs a mások helyett való vezeklés gondolatának. Ott a király nem a nép bűnéért vezekel, és nem is közvetlenül a nép üdvéért jár közben, hanem csupán a nép jólétéért, mely nagy mértékben függ magától a néptől. Hivatkoznak némelyek arra is, hogy az Úr szolgája alakjában a királyi vonások szembeötlőek. Ám az Úr szolgájáról szóló énekekben a király eszmény épp úgy, mint a 72. Zsoltárban vagy Zakariás proféta 9. fejezetében spiritualizált és profétai vonásokat is tartalmaz. További nehézséget a jelenés az eszkatologikus jövő jelent. Némelyek szerint az első, második, negyedik énekben az Úr szolgájának alakja a múlthoz tartozik. De nincs egyetlen olyan történelmi személyiség sem, aki mindazoknak a föltételeknek meg tudott volna felelni, melyeket az Úr szolgája alakjával szemben az énekek támasztanak. Ezen túlmenően az Úr szolgája sokkal inkább ígéretet testesít meg a jövőre nézve. Ő köti meg újra Izraellel a szövetséget, elviszi a pogányoknak Isten világosságát, és mert magára vállalja, és vezeklésül sokakért elviseli a szenvedést, végül megdicsőíti a mindenség ura. Összefoglalóan tehát elmondható, a dávidi királyság vonásai és a profétai vonások összefonódnak egy eszményi alakban. Hogy a király vagy a profétai vonásokat emelje ki valaki, az attól függ, hogy mit tart fontosnak. Minden esetre az Úr szolgája arra hivatott, hogy profétai hithirdetői küldetését teljesítve és szenvedésével másokért vezekelve megvalósítsa a dolgok jövőbeli új rendjét. Az Úr szolgájáról szóló énekek a legérettebb és legmélyebb messiási szövegek az Ószövetségben, melyek a lényeges követelmények és vonások felől nézve Krisztusra vonatkoznak.
Thank you.
Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben ismert nyitányokból hallhatunk egy-egy részt. Folytatom a gondolatokat. Úr Jézus, Izaiás profétát idézve mondja, az ő nevében bíznak a pogány népek. Az elmúlt percekben szó volt Izaiás profétáról, és főleg az ő úr szolgálja, Isten szolgálja kifejezésének értelmezéséről. Megemlítem, hogy a következő percekben hozzá lehet szólni az elhangzottakhoz. Most még hittanóra vége felé szeretnék még a pogány szónál időzni, hiszen Jézus Izaiás profétát mondja, az ő nevében bíznak a pogány népek. A telefonszámunk 00-421-35-7-72-72-72. Rögtön az elején tisztáznunk kell, hogy a pogány bibliai értelemben kicsit mást jelent, mint ahogyan ma értelmezzük. Ha ma azt halljuk, hogy pogány, akkor általában a meg nem keresztelt emberekre gondolkodunk, azonban az a bibliai értelemben a pogányt a nem zsidó vallásúakra értelmezték és gondolták, de erről most még bővebben szeretnék beszélni a hittanóra utolsó perceiben. Tehát szószoros értelemben a meg nem keresztelt személyt nevezzük pogánynak, tág értelemben azonban a nem monoteista vallások híve, tehát nem Isten tagadó vagy ateistára kell gondolni. A zsidókat és a muszlimokat ezért nem mondhatjuk pogánynak, mert hisznek az egy Istenben. A latin paganus szó a 4. század elején tűnt föl két sír feliraton. Amikor meg nem keresztelre, tehát ez volt a jelentése abban az időszakban. Az általános nyelvhasználat szerint a pogány vidékit jelent, de jelölték vele azt is, hogy aki nem tartozott a hadsereghez. A kereszténység elsősorban a városokban terjedt, így a vidéki lakosság maradt tovább, legtovább kívül az egyházon, ezért lehetett őket paganusnak, vagyis vidékinek, tehát a kereszteletleneknek nevezni. Orosius 417-ben írt történelmi munkájában olyan személyt jelent ez a kifejezés, aki nem tartozik Krisztus seregéhez. A szó nem az Isten tagadót jelent, hanem sok Isten hívőt. Az ókori Rómában a művelt pogányok nem igen hittek már a mítoszokban, megvetéssel nézték az elburjánzó mágiát, babonát. A pogányság szelleme azonban átitatta a társadalmat, a közéletet, mivel társadalmi funkciója volt. Túlélte önmagát, nehéz volt legyőzni. Az egyénre nem volt már különösebb hatása, nem gazdagította az életét, mégis megmaradta a társadalmi forma tartozékának. Nagy Konstantin császár megtérése után ezért jelentett igen nagy gondot a pogányság az egyháznak. A hirtelen változástól mindenki félt. A pogányok attól, hogy mindent elveszítenek, a keresztények pedig attól, hogy a forradalmi változás föllázíthat minden erkölcsi köteléket. A pogányság gyors, gyökeres felszámolása tehát ezen nem lehetett gondolkodni. Még Nagy Konstantin keresztény tanácsadóinak is nehéz volt megmagyarázniuk, A császárnak a keresztény vallás és a szoláris henoteizmus, vagyis sok istenség között a fő a nap különbséget, az uralkodó ugyanis meg volt győződve róla, hogy az istenség, azaz Krisztus székhelye a nap. Konstantin türelmes volt a pogánsághoz, ő maga is, mint Pontifex Maximus, többször avatott templomokat a császár tiszteletére. A pogán ceremóniákat csak abban az esetben tiltotta, ha nem kerülték a babonás rítusokat. Uralkodása utolsó éveiben hozott néhány törvényt a pogány kultuszok ellen. Keleten leromboltatott pogán templomokat, de Rómában semmit sem tett a hivatalos állami pogán ceremóniák beszüntetése érdekében. Nagy Konstantin fiai már határozottabban léptek föl a pogány kultuszokkal szemben, tiltották az áldozatbemutatást, mindenek előtt a misztériumvallások elnyomására törekedtek. A keresztény lett szenátor Firmicius Maternus már megtérése előtt 10 évvel, 335-ben asztrológiai enciklopédiát írt, melyben támadta a misztériumvallásokat. Megtérése után sürgette a császárt, hogy írtsa ki a pogánságot. Konstantinus Rómába látogatásakor 351-ben elrendelte a Viktória oltár eltávolítását a szenátusból, legalább arra az időre, amíg Rómában tartózkodik, mert számára babona és a felségárulás jelképe volt. Testvéreink, már csak utolsó percek maradtak a mai hittanóránkból, aki szeretne az elhangzottakhoz hozzászólni, illetve kérdezni vagy kiegészíteni, megteheti a 00421-35-772-72-72-es telefonszámon. Az ószövetségi időszakban a zsidókkal szemben állnak a népek, akik nem ismerték az egy Istent, akinek istenei semmik, emberi kezek munkái. Ők Istennek és az ő népének ellenségei, ezért kerülni kell őket, olvasok a kivonulás könyvében. Szokásaikat és a velük való házasságot vissza kell utasítani, s ami velük érintkezésbe jut, az tisztátalan. Másrészről viszont ők is Isten tulajdonai. Isten nekik is uruk és szereti őket, néha hűségesebbek, mint Izrael, és nekik is dicsőíteniük kell Istent. Ugye mindarra, amit előbb említettem, találunk utalást a Szentírásban, főleg az Ószövetségben. A messiási időkben ők is megtérnek az egy Istenhez, részt kapnak Isten egyetemes országában. A salamoni templom udvarára beléphettek imádkozni. A babiloni fogság után elfogadták adományaikat a templom javára, és imádkoztak értük. Az új szövetség átvette a régi nyelvet. A pogányok remény és Isten nélkül élnek, olvasuk Szent Pál efezusiakhoz írt levelében. Jézus óvta tanítványit a pogányok evilági lelkületétől. Aki ilyen lelkületű, attól tartózkodni kell, de a pogányok is meghívást kaptak Isten országába. A messiás a pogányok számára is világosság. Jézus személyesen csak a zsidók között működött, de tanításából kitűnik, hogy az üdvösséget minden népnek hozta, s végül parancsot adott, hogy az evangéliumot az egész világon hirdessék, mert halála által az üdvösséget minden embernek megszerezte. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy velem voltak most a hittanóra ideje alatt. Ahogyan észrevehettük, főleg a hittanóra első fele nem volt egyszerű a megértése, de hát vannak természetesebb, nehezebb részek is, amelyekre jobban oda kell figyelni, ha tényleg jobban bele akarunk mélyedni, amikor ugye Izajásról vagy az Úr szolgájáról szóltam. Köszönöm Tóth Szilveszternek itt Észak-Komáromban, Budapesten szinten a szolgálattechnikusnak a közreműködését, Lépes Loránd atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránd atyával.